Kedves hallgatóinknak, a Mária Rádió szombat reggeli napindítóját hallják a budapesti stúdióból élő adásunkban. 8 óra 11 perc van. Köszönti önöket a két műsorvezető.
Huszár Lőrinc.
És Szigler Luizi. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm főtisztelendő Kecskés Attila új 60-i plébánost a vonalban. Köszönjük szépen, Attila atya, hogy ezúttal is elfogadta a felkérésünket. Jó reggelt kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké amen, adjon Isten jó reggelt, én is ezt kívánom minden kedves hallgatónak és önöknek is a stúdióban.
Köszönjük szépen! A Mária Rádió nagybőjti időszak első kezdetére a bőjtöt célozta meg tematikusként, tehát erről a témáról fogunk beszélni Attila atyával. Azzal kezdeném, hogy a nagybőjtől sokan tudják, hogy a kereszténységben húsvét nagy ünnepét megelőző időszak, de azokat a kérdéseket, hogy ez mitől nagy, és illetve egyáltalán, hogy miért bőjt, és mit jelent tulajdonképpen a bőjt, ebben az időben, manapság a húsvétot azért nem nagyon lehet a bőjttel azonosítani. Elég nehéz ezt megválaszolni, mert a bőjt az életnek nem része, legalábbis ebben a vonatkozásban. Vannak különböző divatos bőjt elnevezésű időszakok, fogyókurák, de ez egyáltalán nem kapcsolódik a húsvéthoz és ahhoz a bőjthöz, amit igyekszünk betartani. Mit gondol erről Attila atya?
Igen, én is sokszor gondolkodom ezen, hogy főleg amikor úgy fogalmazunk, hogy korszerűen bőjtölni, akkor igazából mit értünk alatta, és hogyan tudjuk ezt közel vinni a mai hívő ember értelméhez, szívéhez. Azt gondolom, hogy Barsi Balázs atyának van egy nagyon jó megközelítése, aminél én jobbat nem is tudnék most feltételezni. Ő azt mondja, hogy a mi bőjtünk az teológiai bőjt. És úgy értelmezi, hogy abban az értelemben bőjt a mi bőjtünk, amennyiben hasonlít Krisztuséhoz. És ugye holnap a nagybőjt első vasárnapi Szentmise evangéliumában halljuk majd Jézus megkísértésének történetét, aminek a kontextusa alapvetően az, hogy kiment 40 napra bőjtölni a pusztába. És hogyha én ezt a pusztában bőjtöt önkéntesen vállaló Krisztust szemlélem, és a Szentírás alapján átgondolom, ami ott vele történik, azokat a párbeszédeket, amelyeket folytat ugye a megkísértővel, de amelyeket bizonyára leginkább intenzíven folytat az atyával, abból tudom kiolvasni azt, hogy számomra mit jelent, amit mi úgy nevezünk, hogy bőjt. Vagyis akkor megismerve Krisztusnak ezt a módszerét, látva annak aztán a gyümölcseit, hogy hogyan tud helytállni a legnehezebb élethelyzetekben is úgy, hogy hűséges marad az atyához, azt gondolom, hogy az fog nekünk is segíteni abban, hogy mi személyesen hogyan tudjuk ezt a szent időt, ami a célja, a mi lelkünk javára üdvösen felhasználni. Tehát Krisztus bőjtje a példája a mi bőjtünknek.
A jezsuita Pacs Ferenc arra emlékeztet, hogy a bőjt ellenzői léptennyomon szembesítenek a józanés és a pszichológia ellenvetéseivel, hogy tudnilik életellenes, esztelenség, sötétenlátás, tönkre akarod tenni az egészségedet. Hát azért érdekes dolgok ezek, érdekes ez a felsorolás. Mi egyáltalán ezt nem így gondoljuk, legalábbis hát a lemondás bármiről, nyilván itt nem csak az ételekről van szó, az nem azt jelenti, hogy életellenes és esztelenség. Legalábbis a mi értelmezésünkben hívő embernél biztosan nem.
Hát azzal együtt, hogyha például arra gondolunk, hogyan ítélik meg az így gondolkodók a vértanúságot? Én azt gondolom, hogy a vértanúság az aszkézisnek a legmagasztosabb foka. Vagyis, hogyha valaki azt a bőjtölést, amit akár a húsról való lemondásban, vagy a napi háromszori étkezésben neveznek meg előszeretettel, életellenesnek nevezi, akkor ő mit gondolhat arról, amikor valaki az életformáját alakítja úgy, hogy végső soron áldozattá lesz? És mit mond az ilyen gondolkodó azokról, akikre kedves Louise is utalt? Hogy akik valami kulturális okból, vagy gasztronómiai hajlandóságból, vagy egészségügyi okból az étkezésükben akár kifejezetten radikális fordulatot vezetnek be, akkor ők is életellenesek? Hát nem pont esetleg az egészségük megőrzése a céljuk? Vagy hogy az életüket meghosszabbítsák? Mert ha nem figyelnek oda esetleg az ételeik összetevőire, akkor az veszélyt jelent éppen a testi épségükre. Itt egy nagyon komoly ellentmondás lehet, amit én feloldani a magam részéről csak innen próbálnék meg, hogy a mi böjtünk teológiai böjt, vagyis érthetetlen, ha valaki nem Krisztus ismerete felől közelíti meg. Nekünk, akik Krisztus ismerete és szeretete miatt örömmel vállalunk bizonyos önfegyelmezéseket, nevezzük ugye ezeket összefoglalóan böjtös cselekedeteknek, nekünk a motivációnk az pontosan ennél fogva a szeretet. Hogy valaki, aki ezt vállalta értünk, kiváltja belőlünk a viszontszeretést, és ez a viszontszeretés vágya határozza meg aztán egyenként mindnyájunknak, hogy mivel látjuk ezt a szeretetet kifejezhetőnek a magunk részéről. Ezért kell, hogy az személyes legyen, miközben nyilván az egyháznak vannak olyan koordinátái, amelyeket azért jelöl ki, mert ez tesz minket igazából testvéri közösségé, amikor tudjuk, hogy például nagyböjt péntekjein minden valamire való katolikus, akinek ugye ehhez nincs semmilyen akadályoztatása, például hústilalommal tölti le ezt a napot. Ez egy közösségi élmény. Ahogyan a közös imának is van nagyon komoly lélektani befolyása magára az imádkozóra. Én is éppen most vagyok itt a reggeli zsolozsmám után. Mekkora élmény tudni, hogy ugyanezt az imát a világ minden pontján, hozzám hasonlóan papok, szerzetesek, és egyre nagyobb számban világiak is elimádkozzák. Nekünk a böjtöttet így kell megközelítenünk, nem foglalkozva azzal, hogy mentálhigiénés, meg ki tudja milyen irányokból ezt hogyan értékelik azok, akik nem ismerik Krisztust, akik nem látják, milyen az ő böjtje, és akik nem élvezik annak a gyümölcseit, kimerem mondani, az maga a megváltás. Mi ebben lubickolva vállaljuk örömmel a reánk eső részt, amit mi böjtnek nevezünk.
Jézus Krisztus 40 napos böjtjében, amelyet a lélek, a Szentlélek ösztönzésére vitt végbe, a mennyei atyával beszélgetett. A böjt és az ima az szorosan összekapcsolódik. Mi az egyéni életünkben hogyan kapcsoljuk a böjtöt és az imádságot össze?
Magam nevében tudok most elsősorban erre a kérdésre válaszolni. Hát csak is úgy, hogy amikor kitűzöm magam elé a böjtös eszközt, mint tevékenységet, vagy mint valami fajta lelki értelemben vett vállalkozást, akkor azt nem a saját teljesítményemként akarom megélni, hanem már úgy közelítek hozzá, hogy Uram, ha Te akarod, Uram, ha neked kedves, Uram, ahogyan én téged látlak, én most ebben így gondoltam, hogy megpróbállak követni. Tehát nekem is akkor legyen meg ez a dialógus készségem, ahogyan Jézusnak megvolt az atya iránt, hogy semmiképpen se tegyen olyat, ami az atyának nem kedves. És tudjuk, hogy soha nem is sikerült neki ilyet tennie. Az atyának mindig kedve telt benne. Pontosan ezért, mert megvolt ez a hallatlan, nyilván egység, ugye, az isteni természet következtében is, a személyes vonatkozásban is, illetve hogy megvolt benne az az engedelmesség, amit ki is fejezett, hogy azért jöttem, hogy annak akaratát cselekedjem, aki engem küldött. Ahogy Szent Pál mondja, Krisztus lelkülete él bennünk, akkor az itt nagyon kézzelfoghatóan meg fog mutatkozni, hogy én hogyan vállalom azt, amit bőtnek nevezünk, hogyan keresem annak az értelmes voltát, és miként tűzök ki valami célt ennél fogva magam elé, amit el akarok érni, azzal, hogy Isten kedvét keresem ezzel a vállalásommal.
Jézus a pusztában a mennyei atyával beszélgetett bőjtől, és mégis megkísértette őt a gonosz lélek. Törekszünk mi is az Isten kapcsolatra, és mégis kísértések között élünk.
Teljesen egyértelmű. Abban a pillanatban, hogy látom a jövőm, elfogadtam Isten tervét, mint hogy Jézus elfogadja az atyáét. Abban a pillanatban vagyunk céltáblája a gonosznak. Addig, amíg lődörgünk, amíg egyik helyről a másikra verődünk, amíg azt se tudjuk, hogy nappal van, vagy éjszaka, addig mit kéne velünk tennie? Hát a tenyerében vagyunk. Befolyásolhatók vagyunk általa. De amint az ember, és az legyen például egy házas ember, aki elköteleződik a hűségre egy férfi, egy nő mellett, egy nő, egy férfi mellett. Amikor elfogadja a gyermeket, akit felnevelni legalább akkora bravúr, mint elfogadni és világra hozni. Sőt, aki elfogadja egy Istentől kapott egyéb hivatását, ő az, aki onnantól fogva, ugyanúgy, mint ahogy akkor ott Jézus, céltáblája lesz a gonosznak, van honnan eltéríteni. Van út, amiről le lehetne őt segíteni, sodródni. Van irány, amitől őt el lehetne téríteni. Ezzel mindannyiunknak számolni kell. De ahogyan Jézus látjuk, ahogy helytáll ebben a megkísértettségében, ugyanebből meríthetjük mi is az ugyanilyen helytállásunkhoz való hűséget, szívbőséget, még a szájnak is a bölcsességét, ahogy még a Szentírás szavaival kísértő sátánt is le tudja Jézus fegyverezni.
Jézus, amikor a bőjtről beszélt, akkor azt kéri, hogy arra buzdít, hogy aki bőjtől titokba tegye, Isten felé fordulva, megtisztulva külsőleg és belsőleg is, minél közelebb az Istenhez. Hogy tapasztalta meg Attila atya a papi hivatásában, életében a bőjtnek a hihetetlen jelentőségét és erejét?
Amit én nagyon komoly tapasztalatként megfogalmazhatok, így, hogy az ezüst misémre készülök éppen, az az, hogy a legnagyobb kegyelmi ajándék a nagybőjt idő. Amikor közeledik, már szinte örvendezem. És amikor a hamvazó szerda beköszönt, szinte egy újongásnak lehet hangot adni, hogy lám, ennyire szeret az Isten, hogy nem akarja tényleg a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Mert miről szól a nagybőjt? Hogy tisztítsuk meg a szívünket, tisztítsuk meg az útjainkat, tisztítsuk meg a szándékainkat, a gondolatainkat, vagyis hogy nem mondott le rólunk. Megint meghív egy megújulásra, amit ugye megtérésnek szoktunk nevezni, egy nagy fordulatra, amit a tavalyi húsvét óta, mint irányt elvéthettünk.